Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna stúdiójában Szűcs Anitát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Műsorunkat felvételről hallják. Témánk pedig a francia elnökválasztás, amelynek első fordulója múlt vasárnap volt. A második, ami egyúttal a végső küzdelem lesz, pedig május 7-én lesz. De még mielőtt a két állva maradt jelöltről, Emmanuel Macronról és Marine Le Penről beszélnénk, arról ejtsünk szót, hogy milyen állapotba érte a francia társadalmat ez a választás?
Hát a francia társadalomnak az állapota az nagyon messzire is visszavezethető. Azt látjuk, hogy vannak olyan problémák, főleg azok a problémák, amik kiemelten jelen voltak ebben a kampányban, amik az elmúlt, hát jó 20-25 évben már húzódnak. Ilyen a legfontosabb probléma, a gazdasági probléma, ami motiválta ezt az egész kampányt. Franciaországnak a termelékenység az utóbbi 10 évben folyamatosan marad el Németországhoz képest, a vásárlóerő a németekhez képest folyamatosan gyengül. Ezt a munkanélküliség nagyon nehezen ment le 10% alá, nagyon sokáig tartós munkanélküliség volt abban az időszakban, amikor Spanyolországban, Németországban, Nagy-Britanniában már ilyen 4-3% közötti munkanélküliségi értékek voltak. Tehát van egy olyan hosszú távú strukturális problémája a francia gazdaságnak, amit a választópolgár közvetlenül érez. Ugyanakkor ott vannak a szükségállapot, erről muszáj beszélnünk, hogy Franciaországban az elnökválasztás most szükségállapotban zajlott.
Ugye az elmúlt évek a terrormerényletektől voltak hangosak Franciaországban. Ez mennyire nyomja rá a bélyegét az ország társadalmi állapotára?
Hát egyrészt ez mindenképpen egy kivételes állapot, tehát ezt nem hiszem, hogy meg lehet szokni, hogy terrorveszély van, és ennyi halálos áldozatot szedett Franciaországban.
Félnek az emberek?
Én azt gondolom, hogy ez az általános érzet benne van mindenhol, hogy ez nem a megszokott nyugalomnak az állapota, ugyanakkor nagyon fegyelmezettek, tehát pontosan tudják, hogy egyes helyzetekben mit kell csinálni, ha gyanús táskát találok, akkor mit kell csinálni, tehát nem jól hangzik az, hogy megszokták, de együtt tudnak élni ezzel a helyzettel. Ugyanakkor kiemelt kérdés ez is, hogy hogyan lehet ezen a veszélyen enyhíteni, ez is megint a kampányban megjelent. Hogy milyen állapotban van Franciaország, egyrészt azért nem szabad elfelejteni, Európának a harmadik legerősebb gazdasága, bármilyen problémái vannak, és látni kell, hogy azért egyre több probléma van, és egyre inkább abban gyökerezik, hogy az elnökök nem tudják ezeket nincs rá igazán, a politikai akarat meg lenne, de van egy nagyon erős társadalmi ellenállás, hogy megváltoztassák ezeket a problémákat. Tehát egy kettős állapotban van Franciaország. Ugyanakkor ez egy érdekes dolog lesz, amit mondani fogok. Én azt gondolom, hogy Hollande elnöknek hiába ő a legnépszerűtlenebb elnök a történelemben, mint tudjuk, az utolsó 3-4 elnök mindig a történelem legnépszerűtlenebb elnök volt, de sikeres elnöksége van, én azt mondanám, ha értékelni kellene, tehát nagyon sok olyan...
Milyen sikerei vannak, és hol?
Elsősorban gazdasági sikerei vannak, tehát sokkal inkább hozzá tudott nyúlni azokhoz a strukturális gazdasági problémákhoz, amiket megörökölt. Jóval többet tett a munkaerőpiac flexibilitásáért, mint mondjuk Sarkozy előtte, vagy Chirac-ról nem is beszélve. Jóval többet tett az innovatív környezetnek a megvalósításáért, a vállalkozások terheinek a levételéért, mint az előző elnökök. És ez meglátszik most az eredményekben, mert sikerült a munkanélküliséget leszorítani 10% alá.
Ugyanakkor van egy új munkatörvénykönyve, amely ellen állandóan lázadoznak és sztrájkolnak.
Hát ez az egyik, a problémának az egyik gyökere igazából Franciaországban, hogy mi a baj a gazdasággal, hogyha mégis csak ez egy nagy erős termelékeny gazdaság, aki a világgazdaságban ugye a nagyvállalatoknak, a francia nagyvállalatok remekül szerepelnek. És azt lehet látni, hogy két oka van, elsősorban nagyon merev munkaerőpiac, ami visszafogja a beruházásokat, és visszafogja a belső növekedésnek.
Mit jelent ez, hogy merev munkaerőpiac?
Azt jelenti, hogy a nagyvállalatoknál, hogyha bármiféle probléma van, tehát valamiféle sok vagy válság éri őket, vagy enyhe probléma, a legkisebb ellenállás a munkaerőköltségének csökkentésre van az legflexibilisebben a problémákra reagálni az elbocsátásokkal tudnak. Franciaországban nem nagyon lehet munkaerőt elbocsájtani, legalábbis nagyon meg kell tudni indokolni, hogy mivel bocsájtották el. Ha ezt megtámadják a bíróságon, nagyon-nagyon magas költségeket fizetnek ki a vállalatok. Tehát a vállalat az háromszor meggondolja azt, hogy tartósan állandó munkaerővé tegyen-e valakit, vagy csak részmunkaidőbe alkalmazzon.
És a munkatörvénykönyve ezen változtat?
A munkatörvénykönyve ezt flexibilisebbé teszi, igen, tehát a gazdasági szereplők számára jelent egy könnyebbséget, ami persze az egyéni munkavállaló számára ugye egy veszélyesebb, vagy egy szokatlanabb, bizonytalanabb helyzetet eredményez.
Probléma volt még a nyugdíjkorhatár megemelése is ez ellen is, és érdekes módon a fiatalok lázadtak fel.
Igen, ez egy nagyon kettős dolog igazából, ez megint elvezet minket majd a szociális vívmányokig, amiket megőriznek a franciák. A nyugdíjkorhatárnál azt lehet látni, hogy Sarkozy volt az egyetlen, aki nagyon hosszú időn után hozzányúlt ehhez a nyugdíjkorhatárhoz, ugye még az ő elnöksége alatt volt, ez volt az egyetlen lépés, amit egyébként a gazdasági szereplők könnyítésé érdekében tett, és utána az El-Khomri törvény tette ezt meg. 37 különböző féle nyugdíjrendszer van most Franciaországban, tehát átlátni is nagyon nehéz. A nyugdíj korhatárnak a megemelése azért fontos, mert ugye növeli azt az időtartamot, amit a munkavállalót a munkaerőpiacon bent tarthatom. És ugye
csökkenti. Ezek szerint nincs elegendő francia munkaerő?
Ezt nem mondanám, ugye, mert minden szektorban más, tehát ha agregált számokat nézek, akkor azt kell látnom, hogy 9,5%-os munkaerőhiány van most Franciaországban, vagy munkanélküliség van, bocsánat, Franciaországban, de szektoronként nyilván ennek változik az összetétel, hogy melyik szektorban hogyan foglalkoztatnak munkaerőt Franciaországban.
Ugye a fő témánk az elnökválasztás, de még mielőtt erre konkrétan rátérnénk, milyen a politikai rendszer? Egy kicsit vázoljuk fel azoknak, akik ezt nem ismerik Franciaországban. Egy elnököt választanak most, elnöki típusú rendszer van, de kétkamarás parlament. Hogyan oszlanak meg a hatáskörök, és ki mennyire erős?
Fél elnöki rendszer van, fél prezidenciális rendszer van ma Franciaországban. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó hatalomnak két feje van. Van egy köztársasági elnökünk, és mellette áll a kormány. Most a kettő munka megosztásban dolgozik, azt lehet mondani. Ugye 1958-ban De Gaulle volt az, aki megálmodta ezt a rendszert, és ő azért hoz létre egy ilyen erős végrehajtó hatalmat, mert nagyon nagy híve volt a parlamenti pártok racionalizálásának. Azt mondta, hogy nem lehet úgy folytatni politikát, hogy egy parlamenti pártnak a kezében van a hatalom, és ő koncentrálja a hatalmat. Pontosan azért, mert minden politikai párt szavazat maximáló magatartást követ, tehát nem képes arra, mondja De Gaulle, hogy az ország érdekeit képviselje. Éppen ezért a félprezidenciális rendszernek az a lényege, De Gaulle értelemben, hogy a köztársasági elnök lesz az, ha egyszerűen akarok fogalmazni, aki megmondja, hogy milyen az országnak a hosszú távú stratégiája, hogy milyen víziót követ Franciaország, mellette a kormány pedig tulajdonképpen ezt gyakorlati politikává alakítja. Ugyanakkor kiegyenlítődött ez a két viszony, azt lehet látni, hogy a 70-es években már változik a viszony, és az 1992-es évtől az Európai Unió Maastrichti szerződésétől tulajdonképpen nagyon sok jogkör lekerült a kormányzathoz, kiegyenletettebbé vált a viszony. Ugyanakkor az alapfelállás, hogy az elnök határozza meg az irányt, és a kormány ezt tulajdonképpen gyakorlatra váltja, ez nem változott. Az elnöknek nagyon tág hatáskörei vannak, ő nevezi ki a köztársaság elnök nevezi ki a kormányfőt, viszont a parlamenti választások alapján tulajdonképpen az alkotmány szerint szabad keze van, azt nevez ki, akit szeretne, ugyanakkor a parlament az megbuktathatja a kormányt, tehát észszerű és logikus, és a francia
parlament nem csak a kormányt.
Csak a kormányt, így van. Megbuktathatja a kormányt, ezért a köztársasági elnök figyelembe szokta venni a parlamenti választásoknak az eredményét, és a parlamenti választásokon többséget elért pártból nevez meg miniszterelnököt. A miniszterelnök az, aki összeállítja a kormány tagoknak a listáját, és ezt is a köztársasági elnök hagyja jóvá. Most miért ilyen kényes kérdés?
Beleszól a kiválasztásukban?
Minden joga megvan rá, volt is már rá példa, de azért a hagyomány az, hogy elfogadja a kormányfőnek, vagy leendő kormányfőnek ekkor még a javaslatát. Azért fontos a parlamentnek a szerepe, és hogy figyelembe vegyem a parlamentet, mert a parlament az abszolút többség alapján bizalmatlanság indítványt nyújthat be a kormányfő ellen, és megbuktathatja.
De nincs rá hatással az elnök szerepére, illetve státuszára?
Nem, ezért ez egy nagyon erős elnöki jogkör tesz lehetővé. Még egy dolgot emelnék ki feltétlenül, hogy vannak jogkörök, amik hagyományosan az elnök alá rendeltek, ilyen a külpolitikának és a hadügynek a területe. Tehát ezeken a területeken technokrata miniszterek vannak, a döntést a köztársasági elnök hozza meg.
Akkor térjünk vissza az elnökválasztásra és annak első fordulós eredményeire. A végleges adatok alapján Emmanuel Macron független centrista politikus végzett az első helyen, a voksok 23,75%-ával. Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje lett a második, a szavazatok 21,53%-ával. Tőlük leszakadva, de nem jelentősen a harmadik helyen végzett a konzervatív François Fillon 19,91%-kal, míg Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali jelölt, a voksok 19,64%-ával a negyedik helyet szerezte meg. Két Franciaországot testesít meg elemzők szerint a szélsőjobb Marine Le Pen és a, mint ahogy mondják, se bal, se jobb Emmanuel Macron, de mi történt a hagyományos bal és jobb oldallal?
Én azt hiszem, hogy itt hogy ezt nagyon sok helyről hallhatjuk, és nagyon sok helyről olvashatjuk most, de egy dolgot helyre kell tenni, nem tűnt el a hagyományos pártrendszer. Tehát a hagyományos pártrendszer megmaradt, megosztott lett, erre majd mindjárt visszatérünk. Ami viszont megváltozott, és ez egy nagyon komoly változás, hogy az első fordulónak a kampánya alapján azt látjuk, hogy nem a hagyományos jobb vagy baloldali értékek alapján mozgósítanak most a pártok, nem tudnak ez alapján mozgósítani, és ez egy nagy újdonság. Tehát ott van a párt, csak a mozgósító tényező változott meg, a szavazói magatartás változott meg, és ez az, ami megtört tulajdonképpen kettőtört, ez a bizonyos globalizáció mellett és elleni
sőt, törés. Sőt, igen, van mentén. Egy olyan felmérés is az elmúlt hetekből, hogy az emberek már nem hisznek ebbe a felosztási rendszerbe, hogy van egy hagyományos jobb meg baloldal. Akkor miben hisznek? Tehát hasonlítható ez a szituáció az Egyesült Államokhoz, hogy ilyen elit ellenesek lettek?
Igen, ennek megvannak a gyökerei, tehát úgy látjuk, hogy a jó, hát az 90-es évek óta látszik ez folyamatosan, hogy egyre nagyobb a szavazóknak a kiábrándultsága, és ez nagyon szoros összefüggésben van a szélső jobb oldalnak az előretörésével. Tehát a szavazók úgy érzik, hogy van egyfajta politikai váltógazdaság az elmúlt 60 évben. Ha megválasztom a jobb oldalt, ő adót fog csökkenteni, megteszi a szokásos jobboldali lépéseket. Ha megválasztom a bal oldalt, az növeli az adókat, megteszi a szokásos baloldali lépéseket. De hogy alapvetően azok a problémák, amiről talán az elején egy picit beszéltünk már, tehát a munkanélküliségnek a növekedés, az életszínvonalnak az alakulása, az nem változik. Tehát hiába áll be ez az értékek mentén felosztott politikai intézményrendszer, tulajdonképpen mindennapi életre nagy változása nincs.
És azt gondolják, hogy a szélsőséget választanak, mert jegyezzük meg, nem csak a szélső jobb, hanem a szélső bal is erősödik és erősödött, akkor azt gondolják a franciák, hogy ez változás hozhat, és ezt a úgymond állóvizet egy kicsit felkavarhatja?
A franciák majd mást akarnak, tehát nem biztos, hogy szélső jobbot akarnak, vagy szélső balt akarnak, mást akarnak, ez látszik Macronnak a megválasztásában is, hogy nem a szélsőségekhez kapcsolódott, viszont a szokásos politikai eliten belül, a francia politikai eliten belül valami teljesen új formációt hozott. Tehát valami megújította mind intézményi értelemben, mind logikájában, centrista logikájában a választói kampányt, és ez nagyon sikeres volt. De azért, hogy visszatérjek az eredeti kérdésére, hogy hová tűnt a jobb és bal oldal, én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen sikeres lett volna akkor, hogyha a jobb oldalon és a bal oldalon nem történnek meg azok a nagyon erős törések, amik öngólszerűen morzsolták fel ezt a két pártot, és mind a két párton ez megjelent.
Kiknél morzsolódott ez fel? Ugye legutóbb jobb oldali jelöltként Sárközi volt, és Hollande-ot ön is azt mondta, hogy az egyik legnépszerűtlenebb elnöke volt Franciaországnak.
Hát ez így van, ugye azért is mondhatom azt, hogy erősek azért az intézmények, mert novemberben, 2016 novemberében lényegében még a konzervatív párt, a republikánusok a zsebükben érezhették ezt a győzelmet. Ott ugye egy botrány tört ki, ami az elnök jelöltnek a személyéhez kötődött nagyon erősen, és mivel a köztársasági elnök választás a személyekről szól, ez lett a jobb oldalnak a nagy öngólja. A másik oldalon, a bal oldalon, a szocialista párt, az folytatta azt a hosszú széttöredezést, amit már korábbi években is mutatott, de most nagyon erősen ketté oszlott. Ez az, hogy töredezett a szocialista párt, az nem meglepő, mert alapvetően ez egy gyűjtőpártként jött létre. De amikor François Mitterrand újraegyesíti a baloldalt a 70-es éveknek az elején, a 60-as éveknek a végén, akkor apró, pici baloldali csoportokat kapcsol össze, ahol nagyon gyakran egymásnak ellentmondó víziók vannak. És Mitterrandnak a zsenialitása abban rejlik, hogy tud adni egy átfogó baloldali képet, baloldali értékekkel a sok versengő kis pártrendszer mentén. Tehát nem új az, hogy megosztott a baloldal. Ami viszont újdonság az az, hogy egyre inkább pontosan a globalizációs törés mentén megosztott a baloldal. Tehát sok vízió keletkezett, és sok válasz arra, hogy mit kell kezdeni az állam és gazdaság kapcsolatában, mit kell kezdeni a társadalmi integrációval, mit értek társadalmi egyenlőség alatt. És ennek a nyilvánvaló csúcspontja 2014 lett, amikor a szocialista párt határozottan kettéosztott. Kettéosztott egy baloldali szárnyra, aki azt mondta, hogy a gazdasági válságra, a társadalmi válságra baloldali választ kell adni, és a másik oldalra, a bal közép oldalra, ami azt mondta, hogy meg kell indulni a piacbarátság útján, tehát egy piacbarát, szociáldemokrata megoldást kell találni a baloldalnak, és ezt összebékíteni a társadalmi igazságosságnak az eszméjével, ezt képviseli Macron egyébként. És ennek a csúcspontja az lett, amikor 2016-ban kivált a baloldal, tehát a Les Frondeurs címe megalapította azokat a szakadárokat, akik nem fogadták el a baloldali baloldalnak az eszméjét. Tehát ebbe a kontextusba került sor az elnök választása.
És van még egy mellékág is a mai Franciaországban. Mit üzennek azok az antifasiszta, antikapitalista fiatalok, akik azt skandálják ezekben a napokban is, hogy se Le Pen, se Macron? Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ezek többségében gimnazisták, tehát 18 év alattiak.
Igen, ez megint nagyon érdekes, hogy két kérdést is felvet. Az egyik az antikapitalizmusnak, a piac ellenességnek a szellemét Franciaországban.
Ez is, ahogy Newton is mondta, hogy a globalizáció ellenes.
Igen, abszolút itt is megjelenik ez a vonal, tehát ha erről akarunk beszélni, akkor azt kell látni, hogy ez benne van nagyon régóta a francia gondolkodásmódban. Tehát itt megint visszaszaladhatnék akár a 19. századig is, de ezt nagyon röviden teszem csak meg. Ugye eltérő kapitalizmus modellek, gazdasági modellek alakulnak ki Európában. Ott vannak a németek, akik feltalálták az oligopol piacot, ott vannak az angolszászok, akik a szabadversenyes kapitalizmus talaján jöttek létre, és ott van Franciaország, aki a bankárkapitalizmus találja fel, idézőjelbe. Hát ez ugye változik folyamatosan, de alapvetően megvan ez a gazdasági logika, és a franciák mindig nagyon élesen szembehajezték magukat az angol száz típusú modellel. Tehát számukra a globalizáció, a világpiac, a piaci erők, azok, ahogy a francia ige is mondja, az valami maîtrisé volt, az valami meg kell, mesterévé kell válni, meg kell fékezni őket. Tehát az nem az ő világuk, az egy más világ. Ez a bal és jobb oldalban is benne van nagyon erősen. Tehát van egy ilyen nagyon mély hagyománya annak, hogy a mi modellünk más, és természetesen a francia szemmel a mi modellünk különb. Másrészt pedig, és ebbe belekapaszkodik a mostani antiglobalizációs jobb és baloldal is, másrészt viszont ott vannak a fiatalok, akik azt érzik, azt mutatják a közvéleménykutatások, hogy a második világháború után létrejön egy nagyon erősen a társadalmi egyenlőségre alapuló modell, és ezt tőlük el akarják venni. Tehát, hogy ők nem kaphatják meg az atyáik, a nagyapáik örökségét, hanem bele lesznek kényszerítve egy versengő világba, és ez számukra valami veszélyes dolgot testesít meg. Ugyanakkor, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a francia szociális modell nagyon komoly problémákkal működik.
És egyébként a fiatalok megmozdulásai hatással lehetnek a francia politikára? Tehát alakíthatnak mind a jobb, mind a bal, vagy pedig éppen a versengő feleken?
Hát én azt gondolom, hogy most pontosan ezekért a szavazatokért folyik a harc. Tehát ebben a két hétben, meg ha tovább nézünk egy kicsit ugye majd a parlamenti választásokra, akkor most nagyon erősen ezért folyik a harc, hiszen kikristályosodik az, hogy a hagyományos köztársaságpárti erők, azok szépen sorban felsorakoztak Macron mögé. Tehát már az első estén kijelentette Hollande, Wolz, de a szocialista, a francia szocialista és konzervatív tábornak a nagyjai sorra jelentik be, hogy Macron támogatják a szélsőségekkel szemben. És hát Le Pennek pedig ott van a nagy lehetősége, hogy a szélső baloldali Mélenchonnak a szavazatait megszerezze. Ha megnézzük a kampány szlogeneket, akkor itt a szélső bal és a szélső jobboldal nagyon, nagyon sok mindenben nagyon hasonló. De ha törésvonalnak ezt az antiglobalizációs valamit akarom tenni, akármi is legyen az, akkor meg nagyon határozottan összeér a két szál, tehát nagyon határozottan együtt vannak. Mélenchon azonban nem támogatja nyíltan Le Pen, tehát ő megmondta, hogy nem fogja megmondani második fordulóig, hogy kire szavaz. És most ez a nagy kérdés, hogy ezek a szavazók tartózkodni fognak-e, vagy átszavaznak Le Penre. Tehát itt egy kiélezett harc. Ja igen, bocsánat. Macronra, így van. Itt egy kiérezett harc folyt ezekért a szavazatokért.
Hogyha már Le Pent említette, akkor szikáron a két jelöltről. Kezdjük először Marine Le Pennel, akinek édesapja már volt ebben a helyzetben 15 évvel ezelőtt. Akkor Jean-Marie Le Pen kikapott az elnökválasztás második fordulójában a jobboldali Jacques Chirackal szemben. Miben más a mai Le Pen a 15 évvel ezelőttitől?
Hát ugye
miben különbözik a lány az apától?
Ami a legfontosabb különbség, az egy 2011-es fordulathoz köthető, amikor Marine Le Pen elkezdi modernizálni a szélső jobb oldalt. Az ő célja a modernizálása, hogy szalonképes pártát tegye, hogy amennyire csak a politikai játéktér engedi, bevigye középre. Tehát a szélső jobboldali pártból egy populista tömegpártot csináljon.
Sőt, 2011-ben a saját apját zárta ki a pártból.
Így van, és ezzel világossá tette a törésvonalat. Tehát világossá tette az, hogy mi mások vagyunk.
Hihető ez, amikor az ember a saját családtagját kizárja a pártból?
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a politika nem mindig arról szól, hogy hihető, hanem hogy tud ő politikai szavazatokat szerezni, és ezt nagyon szépen megcsinálta, hiszen látszik az, hogy megtörténik az újjászületése a Front National-nak, tehát menetel előre tulajdonképpen az összes választáson, növeli a szavazóbázisát. Tehát ebből a szempontból ez egy sikertörténetnek könyvelhető el. Ugyanakkor a sikertörténetnek megvannak a maga határai, azzal, hogy a papától így elhatárolódott, és ő ugye egy Európa ellenes, globalizáció ellenes, iszlám ellenes, modern pártként, tömegpártként határozza meg önmagát, kettőszakította a saját szavazóbázisát, tehát ugyanúgy megvan a régi szavazóbázis, az idegengyűlölő szavazóbázis, és ott van az a szavazóbázis, aki alapvetően csak kiábrándult, teljesen más retorika kell a kettőnek. Ez nagyon jól látszott most a kampányban, amikor Marine Le Pen visszatér a második világháborúhoz, és elkezdi mentegetni ott a francia hatóságoknak a szerepét.
Állítólag utána 4-5%-kal vissza is esett a népszerűsége.
Így van, így van.
Miért mondott le a pártelnökségről?
Hát, ha lehet így fogalmazni, ez egy hagyományos dolog Franciaországban, hogy azoknak a pártoknak a jelöltje, akik komolyan pályázik a köztársasági elnökségre, az eltávolodik a pártjától. Ez egy szimbolikus cselekedet, így volt ez Mitterrand alatt, tehát a szocialistáknál, de így volt ez a jobb oldalon is. Azt testesíti meg, hogy ő nem a párt érdekeket képviseli, nem a pártot képviseli, hanem alapvetően államfőként a teljes Franciaországot tudja képviselni. Tehát ez nekem szimbolikusan azt mutatja, hogy Marine Le Pen komoly esélyét érzi annak, hogy ő köztársasági elnök lehet.
És hogyha mégsem, akkor visszatérhet a párt élére?
Igen.
És esélyes lehet adott esetben 2022-ben, hogy újból elinduljon?
Hát én azt gondolom, hogyha megnézzük a tendenciát, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan nő a szavazóbázis, folyamatosan erősödik a Front National.
Van még ön szerint ebbe a következő néhány napban ütőkártyája, aduásza Marine Le Pennek?
Igen, én azt gondolom, hogy két dolog is fontos lehet. Az egyik a tartózkodásoknak igen, a részvételi aránynak a csökkentése, vagy csökkenése, a másik pedig, ami részvételi arányon kívül szintén fontos lehet ebben az elnökválasztásban, az, hogy nem tudja megszólítani a szavazókat. Tehát a tartózkodásnál az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy minél kevesebben mennek el az elnökválasztásoknak a második fordulójára, az annál inkább Le Pennek kedvez, hiszen nála vannak a biztos szavazók nagy százalékban. Úgyhogy neki ez egy taktika lehet, hogy elbizonytalanítsa a Macron pártiakat, és ennek az egyik eszköze pont, hogy hangsúlyozza Macronnak a politikai elithez tartozását, hogy nincs olyan nagy különbség a hagyományos politikai elit és Macron között, és ezt nagyon sikeresen csinálja, hogyha megnézzük, nagyon sikeresen kezdte a kampányát Marine Le Pen.
Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az Aréna vendége, a hírek után folytatjuk.